mi a szereped a Zsidók Jézusért szervezetben, és hogy kerültél közéjük?
A Zsidók Jézusért missziónak a magyarországi misszionáriusa vagyok, jelenleg most egy személyben, mint magyarul beszélő és magyar misszionárius, és hát körülbelül 3,5 éve csatlakoztam a Zsidók Jézusért misszióhoz. Hát nagyon röviden úgy történt, hogy Avi Snyder, aki a missziónak az európai vezetője, európai igazgatója, itt járt Magyarországon, azzal a kérdéssel a szívében, hogy vajon ez az ország-e a következő ország, ahova ennek a missziónak el kell jönnie. És aztán velem találkozott egy közös ismerős révén, egy órát kért, egy órát elbeszélgettünk, és hát ez a szívemben egy elég radikális fordulatot jelentett, ugyanis én már korábban is benne voltam zsidó misszióban, és ez a szívemnek mindig is a csücske volt. Az ő vele való beszélgetés pedig, hát ezt úgy őről ágra lobbantotta.
Hívő keresztény ember voltál már előtte is? Egyáltalán miért volt a misszió a szívedben?
Én nem nevelkedtem hívőként. 25 éves koromig én egy nagyon jó erkölcsű, de ateista családban nevelkedtem. Édesanyám zsidó, nem tartott a vallást. Annyit tudtam, hogy zsidó származású vagyok, tudtam azt is, hogy édesanyám a holokauszban éppen hogy megmaradt, meg a kis szűk családja. Ezek a történetek érdekeltek és izgattak, de úgy nagyon erőteljes volt bennem az, hogy én magyar vagyok, és magyar szakra mentem az egyetemre, tehát ez nekem nagyon fontos volt, és az egyetemen kezdtem Isten felé fordulni. És aztán utána 25 éves voltam, amikor befogadtam Jézust a szívembe. És az az érdekes, hogy mikor az Istennel való első találkozásom volt, egy konkrét megtapasztalásom, aznap este én kinyitottam a Bibliát, hát nem az én Bibliám volt, még nem is volt saját Bibliám, és arra voltam kíváncsi, hogy vajon Istennek mi a terve az én életemmel. És az Izsaiás 49:6 volt az a vers, ahol a szemem megakadt, amikor kinyitottam a Bibliát, és abban az áll, most szabadon idézem, kevés az nékem, hogy Jákob törzseinek visszatérítésében is a megmentett Izrael hazatérítésében légy az én szolgám, a pogányok számára teszlek világosságul, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Azt értettem, hogy ez valamiképpen a zsidósággal függ össze, és hát én zsidó vagyok. Hát akkor eznek, lehet, hogy Istennek ezzel van valami terve, és hát egy református közösségbe kezdtem járni, és a lelkészemnek ez nagyon fontos volt, hogy én zsidó származású vagyok, és engem ő biztatott is arra, hogy én ennek járjak utána, és kérdezzem Istent, és olvassak, tudjam meg, hogy mi ennek a jelentősége. És aztán így lassanként kibontakozott a számomra az, hogy attól vagyok leginkább zsidó, hogy a zsidó messiást követem. Ő váltott meg engem, ő él a szívemben, és hát az, amit most elmondtam, az Izsaiás 49:6 tulajdonképpen megfogalmazza a zsidó nép létezésének az értelmét. Azért létezünk, hogy a pogányok számára világosság legyünk, tehát a nem zsidó emberek számára. Így tudom ezt zsidóként betölteni ezt a küldetést, hogyha a messiást, aki a világvilágossága, elviszem a népeknek.
Nem kellene mondjuk a nem zsidó keresztényeknek is jobban megismerkedni a zsidóság történetével, vagy egy kicsit elfogadóbbnak lenni a zsidókkal szemben, és az ő kiválasztott voltukat jobban megérteni ahhoz, hogy jó keresztények legyenek, jó nem zsidó keresztények?
Igen, hát van egy ilyen része is a küldetésünknek. Nagyon szorosan együttműködünk nem zsidó keresztényekkel, hiszen így is van. A nem zsidó származású keresztények a Izraelnek az olajfájába lettek beoltva, és ezért ez az elhívás, hogy világosság legyünk a világ számára, ez nincsen most már csak a zsidó származású keresztényekre leszűkítve, hanem minden egyes kereszténynek tulajdonképpen ez az elhívása. És ezért aztán, amit mi csinálunk, amiben nagyon szívesen bevonjuk a nem zsidó származású keresztényeket, például ezt tettük tavaly, és tavaly előtt nyáron is, amikor egy kéthetes, nagyon intenzív evangelizációs kampányban kiképezve ezeket az önkéntes keresztény testvéreinket, kimentünk együtt az utcára, kisebb csoportokban, szórólapot osztottunk, viseltük a pólókat, amin az a felirat volt, hogy Zsidók Jézusért, illetve a nem zsidó származású testvéreinknek pedig azt írtuk a pólóján, hogy Zsidók Jézusért és barátaik, és együtt bálvetve hirdettük azt, hogy Jézus zsidónak is, és magyarnak is, és minden embernek a messiása, és ő általa van egyedül üdvössége minden embernek. Ez egy jel is Budapestnek az utcáin, hogy zsidók és nem zsidók együtt szolgálnak, és együtt hirdetik Jézust, és ez a látásunknak a része, hogy gyülekezetekben és keresztény közösségekben is szolgálunk, és beszélünk arról, hogy a hitnek mik a zsidó gyökerei, hogyan kapcsolódik az Új és az Új Szövetség össze, mi köze a Hanukának a karácsonyhoz például. Most pont erről volt a nyíregyházi evangélikusoknál szolgálatom, és nagyon-nagy örömmel fogadták.
Ilyen közösségekben ugye persze szívesen hallgatnak titeket, ahova meghívnak, viszont milyen az elfogadottsága a a ti ügyeteknek így az utcán? Tehát mit tapasztaltatok, vagy egyáltalán hogy lehet ilyen mélységekbe elmenni, vagy odáig eljutni, hogy egy mondatot meghallgassanak tőletek az emberek, hogy elmondhassátok, hogy ti kik vagytok, zsidók, de keresztények, ezt már magyarázni kell, zsidók Jézusért, de nem vagyok zsidó, de keresztény vagyok, és mit akarok tőled? Szóval ebben mi a tapasztalat?
Az tény, hogy a felirat rajtunk először is nagyon beszédes, másodszor is nagyon provokatív. Tehát valóban sok ember megütközik ezen, hogy hát most valaki vagy zsidó, vagy keresztény. Pontosan ezzel a sztereotípiával szeretnénk foglalkozni, ugyanis Jézus első követői mind zsidók voltak, ugyanakkor Jézusban hittek. Tehát ez csak a történelem torzította így el, hogy ma már a legtöbb ember úgy gondolja, hogy a zsidó ember az nem hihet Jézusban, illetve egy kereszténynek meg semmi köze a zsidósághoz. Pontosan ezt az előítéletet szeretnénk így lerontani. És hát akik megszólítanak minket emiatt, azoknak ezt el tudjuk mondani. Tulajdonképpen sokszor így indul a beszélgetés, és utána később tudunk magáról az örömüzenetről beszélni. De tulajdonképpen amiatt, hogy így az emberek fölkapják a fejüket erre, hogy na de hát most mi ez, pont ezért tudunk velük beszélgetni.
Tehát jó tapasztalataid van, és vannak. Igen, olvastam is, hogy a hírleveletekben, hogy ezen a nyári kampányon is 700 ember adta meg az elérhetőségeit, hogy további kapcsolat legyen veletek. Ugye, azt jól olvastam?
Így van.
Tehát meghívásokra is mentek, és ott beszéltek a hitetekről, és a zsidó-keresztény kapcsolatokról, a közös gyökerekről, és emellett pedig hogyan működik a szolgálat, tehát mi a missziónak a lényege, milyen ötleteitek vannak ünnepek kapcsán, most például visszatérhetünk itt a karácsonyra is.
Azon túl, hogy az utcán ott vagyunk a forgalmas helyeken, és sok-sok embernek a kezébe adjuk ezeket a kis szórólapokat, amiken mindig ott van az Isten igéje, mint a romolhatatlan mag, és hiszük, hogy az szívekben ki fog kelni. Azon túl, hogy el is beszélgetünk az emberekkel az utcán, és elérhetőséget is kérünk, hogyha erre nyitottak. Nyilván ezt fel is, ezt tovább is visszük. Tehát akik nyitottak, azokat vagy mi, vagy pedig önkéntes munkatársaink felhívjuk, megkeressük, küldünk nekik irodalmat, további beszélgetési lehetőségeket igyekszünk teremteni. Zsidó származású érdeklődőkkel bibliatanulmányozásokat kezd a missziónk, és igyekszünk őket elvezetni arra pontra, amikor a messiást fölismerik, és befogadják a szívükbe. Ezt nem mi tesszük, ezt a Szentlélek, tehát mi csak ott vagyunk, segítkezünk, de valójában ez a Szentléleknek a munkája. És amit ezen kívül teszünk, vannak ilyen kisebb és nagyobb összejöveteleink, van havonta egy-egy összejövetelünk, amit havurának nevezünk, ez azt jelenti, hogy barátkozás. Ide olyan érdeklődő zsidó embereket hívunk, akikkel már más módon kapcsolatba kerültünk, és itt ilyen zsidó kontextusban, tehát gyertyagyújtás, kidús, tehát szombatköszöntés, és ilyenfajta közegben beszélünk nekik az Isten igéjéről. Ez általában a Tóra heti szakasz, amit szoktunk felolvasni, és annak egy részéből van az igehirdetés, és annak a egy szakaszát kiemelve valahogy mindig eljutunk Jézusig, tehát ez mindig így történik. És ez egy nagyon meghitt jó lehetőség arra, hogy hallják az Isten igéjét, és meg is tudjanak térni, be tudják fogadni a messiást. Aztán vannak olyan összejöveteleink, ahova hát végül is mindenkit hívunk, zsidót, nem zsidót, keresztényt, nem keresztényt, tehát bárkit, aki érdeklődik. Nagyszabásúak ezek a rendezvényeink, hát például tavaly volt ilyen Hanuka rendezvényünk, idén Jom Kippurkor csináltunk egy nagyobb összejövetelt. Most is majd lesz áprilisban szédervacsoránk, és a szédervacsora az a hagyományos húsvét, zsidó húsvétnak a szimbólumait, poharait és ételeit mutatja be, tehát maga ténylegesen a teljes vacsorát, de ugyanakkor megmutatja azt, hogy ezek a szimbólumok milyen módon beszélnek a messiásnak a haláláról, a feltámadásáról. Tehát nagyon-nagyon szép ez az esemény, és ez nagyon sok nem zsidó kereszténynek segít abban, hogy megértse jobban az úrvacsorát, hogy megértse jobban magát a húsvétot és a feltámadás ünnepet, amikor vissza rá helyeződik az eredeti alapokra.
Hogy lehet, hogy a zsidó emberek nem jutnak el oda, mint ahogy te mondod, hogy minden héten, vagyis az alkalmaitokon mindig kiköttök Jézusnál, oda vezet minden a Szentírásban. Még mindig ott van ez a lepel a zsidók nagy részének a szemén, akik mondjuk tényleg érdeklődnek a vallásuk iránt, és tartják, és nem ismerik fel mégsem a messiást.
Részben valóban az, amit a római levélben is olvasunk, hogy Isten megkeményítette Izraelt legalábbis részben az evangélium irányába, azért, hogy az örömüzenet kimehessen a nemzsidókhoz, a népekhez. Hát a másik ok, az pedig az a szomorú, majdnem 2000 éves egyház történet, aminek a nagy részében a politikai hatalmat is birtokló egyház nagyon sok olyan lépést tett a zsidó néppel szemben Jézus nevében, ami aztán abban az irányba sodorta tovább a zsidóságot, hogy ennek a Jézusnak nem lehet köze a mi zsidó messiásunkhoz. Csak néhány példa, maga a gettósítás, az elkülönítés is a középkorba kezdődött, a megkülönböztető jelviselése, a kényszerkeresztelések, vagyonelkobzások, a földekről, földjeik, vagy az otthonaikból való és az országokból való kiűzésük, aztán az inkvizíció, keresztes háborúk, pogromok, és aztán végül, ami már nem köthető egyenesen és direkt módon az egyháznak a tevékenységéhez, de mindezek sajnos végül is egy olyanfajta gondolkodásmódot alakítottak ki az emberekben, hogy a holokauszt is sajnos végső soron ennek a szomorú történelemnek egy gyümölcse. És ezért aztán a zsidó embereknek keresztényé lenni, az olyan, mint átállni az ellenséges oldalra, olyan, mint megtagadni mindent, amiben eddig hittek. És ez még azokra a zsidó emberekre is igaz, akik nem vallásosak. Tehát egy nagyon erős ellenállást és előítéletet kell az ő oldalukról is lebontani, ahhoz, hogy egyáltalán nyitott szívvel és elmével hallgassák meg az örömüzenetet.
Hogy történhet ez meg mégis? Mert vannak pozitív tapasztalataitok már nektek is. Mi történik akkor egy ilyen fal leomlásakor? Hogy történhet meg ez?
Az, hogy valaki mégiscsak meg tud térni?
Igen.
Hát a megtérés az mindig az Istennek a csodája. Ha minden egyes embernél, akármilyen háttérből jön. Hát én magam mondjuk ateista háttérből jövök, tehát nekem nem voltak meg azok az előíteleteim, de azért ezzel együtt egy csoda volt, hogy megtértem, meg más előíteleteim nekem is voltak. Szeretném azért azt megemlíteni, hogy Magyarországon van múltja a zsidó missziónak. A skót egyház a 19. század közepétől a 20. század közepéig hűségesen szolgált itt Magyarországon, Budapesten a zsidó nép felé. Azt gondolom, hogy ez is, és még sok egyéb missziós munka, tudok a norvég misszióról, szintén az evangélikus egyháznak a kebelén, hogy munkálkodtak hűségesen, szeretettel a zsidó népnek az elérése érdekében, és úgy gondolom, hogy ez így lassanként kezdi a gyümölcsét meghozni. Nyugaton a zsidóság nem ennyire nyitott, tőlünk keletebbre, Oroszországban, Ukrajnában még sokkal nyitottabbak. Talán összefügg ez azzal is, hogy ugye ott a kommunizmusnak a 70 éve, vagy a szocializmusnak a 70 éve olyan mértékben írtottak ki a zsidó, az orosz és ukrán zsidóságból a vallásosságot, hogy tulajdonképpen majdhogynem tabula ráza voltak, és ezért amikor zsidó ajkakról hallották az örömüzenetet, az egyszerre szólította meg a rég elfeledett zsidó gyökereiket, és azt a mérhetetlen űrt, amit teremtett a 70 évnek az ateizmusa.
Ha jól tudom, 11 országban vagytok jelen a Zsidók Jézusért szervezettel. Még tudnál valami érdekeset mondani erről most, hogy elkezdtük ezt a vonalat vinni, hogy keleten hogyan, Kelet-Európában és a volt Szovjetunió területén mit tapasztaltuk a zsidó misszióban, illetve nyugaton mi más, de úgy tudom, Ausztráliában is ott vannak missionáriusaitok.
Igen, tehát a Zsidók Jézusért misszió 40 éves, Amerikában indult ez a mozgalom. Maga a messiási mozgalom, az egy ennél szélesebb mozgalom, és ennek része a Zsidók Jézusért misszió. Ez nagyjából a 60-as évek végére tehető. A hippi mozgalomból nőtt ki érdekes módon, ott nagyon sok zsidó fiatal volt, akik valamit kerestek, és hát az őszinte és tényleg előítéletmentes nyitott keresésükben sokan pont Jézussal találkoztak, és aztán mikor felismerték, hogy de hát én zsidó vagyok, akkor most ez hogy van, akkor lassanként azt is megértették, hogy hát lehet zsidóságomat nem megtagadva követni Jézust, hiszen ő a zsidó messiás. Tehát valóban így van, hogy Dél-Afrikától Ausztráliáig, a volt Szovjetunió országaiban, és Európa több országában, Franciaországban, Angliában, Svájcban, Németországban, most már Budapesten is jelen vagyunk, illetve Izraelben, és az izraelistában legnagyobb. Van egy projektünk, aminek az a neve, hogy Íme Istened. az a Bibliából, Izsaiás könyvéből származik ez a jelige, ez a jelszó. Az a célunk, hogy minden olyan vagy városban, ahol 25 ezernél több zsidó ember van, egy-egy intenzív kampányt tegyünk meg, és hirdessük az örömüzenetet. Nagyon sikeresek ezek, nagyon nagy az érdeklődés, és hát ugye ez meglephet sokakat, hogy hát Izraelben hogy lehet ez. Hát nem a vallásosokról beszélek, hanem akik a világi lakossága Izraelnek, és azért még ők vannak többségben. Valahogy ők olyan tabularáza. Az európai zsidóság ebből a szempontból sokkal zártabb, de Izraelben valahogy azok, akik nem lettek vallásosak, azok valahogy sokkal nyíltabban, őszintébben hallgatják, nyitottabb szívvel, inkább így fogalmaznék. De nem mondom, hogy a vallásosok nem őszinték, nagyon őszinték ők is, csak hát a buzgóságuk, hanem a helyes ismeret szerint van, ahogy Pál mondja. Moszkvában, Berlinben és most Budapesten volt nyáron egy kampány, ami egy szintén egy kampány sorozatnak az egyik tagja, az a neve ennek, hogy élet a halálból. Ez viszont Pál apostolnak a római leveléből egy idézet. Ha az ő elvettetésük megbékélése a világnak, akkor az ő felvételük mi más, mint élet a halálból. És valóban ezek a városok, ahol ezek az intenzív nyári kampányok történnek, olyan városok, ahol megpróbálták a zsidó népet elpusztítani a holokausztban, és ezért különlegesen nagy ereje van annak, hogy zsidó ajkakról hallhatják az életnek, az örök életnek az üzenetét, a megbocsátásnak az üzenetét Berlinben, Moszkvában, illetve Budapesten.
Mivel szólítasz meg olyan embert, aki hívő keresztény, de mondjuk nem nagyon szereti a zsidókat. Ez sajnos még Magyarországon is összefér, ez a kettő dolog.
Az ige azt mondja, hogy aki Izraelt bántja, az Istennek a szemefényét bántja, és aki Izraelt áldja, az áldott lesz, és aki pedig átkozza, az átkozott lesz. Természetesen nem pusztán azért kell nekünk szeretnünk egy népet, nem feltétlenül Izraelt, bármi más népet is, mert hogy nehogy átkozottak legyünk, hanem azért, mert mi ugyanazzal a küldetéssel vagyunk ebben a világban, mint Jézus maga. Azt mondja a János 3.16, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte, hogy akik őben ne isznek, azok ne vesszenek el, hanem örök életük legyen. Isten az egész világot szeret, minden népet szeret, és mi, hogyha keresztényként, ha megengedünk bármilyen gyűlöletet a szívünkbe, akkor valójában Istent köpjük arcul, hiszen ő az ő szeretetéből mentett meg minket is, és a mi bűneink semmivel sem jobbak vagy rosszabbak, mint egy zsidó embernek a bűnei, és zsidó emberek se tökéletesek, ők, nekik is megváltásra van szükségük, de az egyetlen dolog, amivel meg tudjuk nyerni őket Jézusnak, az éppen a szeretet, és az elfogadás, és a tisztelet.
Mi Jézus lényének a fő mondani valója, így karácsony ünnepe környékén járunk. Egy zsidó embernek kicsoda a messiás, és miért várja annyira?
Hát amikor beszélgetünk zsidó emberekkel, akkor nagyon sokszor mondják nekünk ezt, hogy hát a messiás még nem jött el, mi még várjuk a messiást. Ez egy ilyen sztereotípia, egy valami, amit megszokásból mondanak, de igazán nincs egy valós ismerete mögött. És ilyenkor szoktunk nekik beszélni arról, hogy a proféciákból nagyon nyilvánvalóan kiderül, hogy a messiásnak már el kellett jönnie. És erre a legerőteljesebb ige az az a Dániel 9.26. fejezete, ami arról szól, hogy a messiást kiirtatik, és az utána elkövetkező fejedelem és az ő népe elpusztítja a szentét és a szent várost. Dánielnek ezt a proféciát az Úr akkor adta, amikor az első templom már el volt pusztítva, de a második még nem épült fel. Az az egész rész, az a kontextus arról szól, hogy hogyan fog, milyen körülmények között fog felépülni ez a bizonyos második templom, és ezután következik a templom elpusztításának a proféciája. Tehát nyilvánvaló, hogy itt a második templom elpusztulásáról beszél az ige. Ez egy nagyon világos üzenet arra nézve, hogy a messiásnak már el kellett jönnie, a templom elrombolása előtt ki kellett írtatnia. A rabbiknak a számolgatásai is nagyjából arra a évszázadra helyezik a messiás eljövetelét, amikor Jézus eljött, és sokáig ez probléma volt. A zsidóság nagyon is képben volt, hogy a proféciák alapján a messiásnak el kellett jönnie, csak aztán az évszázadok során ez úgy elhalványult és háttérbe szorult, és magának a messiásnak a személye is sokszor úgy elködösül, hogy milyennek is kell lennie, hiszen kevésbé a bibliai proféciák alapján próbálnak egy messiás figurát összerakni. Leginkább egy olyan messiást várnak, aki békét hoz, aki elhozza a békét és a igazságosságot, a szabadságot. és a szenvedő messiásról szóló proféciák pedig elhalványultak, és nem voltak annyira jelentőségtelenek. Ez most is így van, hogy a szenvedő messiást azt azért felejtik el, pedig benne van az Ézsaiás 53 például nagyon világosan beszél a messiás szenvedéséről, mert ez túlzottan is hasonlít Jézushoz, és ezért ez erről kevésbé van szó. De úgy gondolom, hogy a zsidóság tényleg nagyon várja a messiást, tényleg nagyon várja a választ a kérdéseire, hogy miért van az, hogy amíg nem volt országuk, addig nem találták a helyüket a nemzetek között, és mindig menekülniük kellett, amikor most már van országuk, ott sincs békességük, és ott is nagyon ellentmondásos helyzetben vannak, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon várják a messiást.
Neked személyesen mit jelent Jézus? Akkor hogyan jön el, nem mint néphez, hanem mint személyhez hozzád, egy zsidó származású nőhöz, aki megismerte őt?
A messiás, akiről azt írja az ige, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és aztán ugyanebben a fejezetben egy kicsit később olvassuk, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét. Nagyon szépen fogalmazza meg a János magát a karácsony eseményét ebben a fejezetben. És itt egy kicsit most kapcsolnám a messiásnak a születését a Hanukához is, ugyanis ez az ige, hogy az ige testélet és közöttünk lakozott, az a szó, hogy lakozott ez a görögben, az a szkénó szó, és az azt jelenti, hogy sátorozott. Tehát, hogy az ige közöttünk sátorozott, és a kezetektől is így volt ez, hogy Isten először egy sátorban lakott az ő népek között, aztán egy templomban, aztán az a templom elpusztult, de nem baj, mert addigra már nem is ott lakott, hanem a messiásnak a testében jött el közénk. És az a csodálatos, hogy ő nem akar valahol messze, hanem egészen közel hozzánk, sőt, bennünk akar lakozni. Azt is olvassuk Pálnál, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. A messiás eljött, egy testben sátorozott közöttünk, de végső soron az a célja, hogy az emberi szívben lakozzon, ez az igazi templom, ami nem kézzel épített templom. És hát szerintem ez a legcsodálatosabb ünnep, hogyha a karácsonykor az emberek befogadják őt a szívükbe. Nagyon sok kommersz dolog történik karácsonykor, és nagyon sokan elfeledkeznek erről a dologról, hogy Isten odakint vacog, és ő arra vágyik, hogy az a kisded, aki aztán felnő, és a világnak a megváltója lesz, hogy az ne ott kint legyen, hanem bent legyen a szívünkben.
A Zsidók Jézusért szervezett honlapján olvastam egy érdekes mondatot, ami a célotokat is meghatározza, hogy szeretnétek Jesua, tehát Jézus messiási voltát megkerülhetetlen tényezővé tenni a zsidó nép számára. De miért kell a zsidóságnak hirdetni a, mondhatnák, a kereszténység üzenetét? Miért nem elég nekik a maguk vallása, az Ószövetség?
Hogyha azt mondjuk, hogy a zsidóságnak nincs szüksége Jézusra, akkor ezzel megkérdőjelezzük magának az igének az igazságát. Mert Jézus vagy az egész világnak a megváltója és a messiása, vagy senkié. Egyetlen egy megváltót adott Isten az egész világ számára. Péter mondta azt, hogy nincs más név, és nem adatott más név az ég alatt, amely által üdvösségünk van. És a zsidó embereknek is joga van hallaniuk azt, hogy hogyan ismerhetik meg személyesen Istent, és hogyan nyerhetnek bűnbocsánatot. Ugyanis a zsidó nép jelen állapotában abszolút bizonytalan abban a kérdésben, hogy Isten az ő bűneiket vajon megbocsátja-e vagy sem. A Jom Kippur ünnepén egész nap bőtölünk, és ott vagyunk a zsinagógákban. Még azok is ott vannak, akik amúgy nem szoktak egyáltalán zsinagógába járni. És az egész nap a bűnbánatról szól, és az egész nap a bűnbocsánatról szól. De igazándiból egy nagyon fontos eleme hiányzik a Jom Kippurnak. Hiányzik az engesztelő áldozat. És vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. És amikor bezárulnak azok a hagyományos könyvek, amelyek nyitva vannak Rosh Hashana és Jom Kippur között, amikor azok becsukódnak a nap végén, akkor sem tudják igazán biztosan az én népem tagjai, hogy akkor Isten most melyik könyvbe írta be őket, hogy vajon megbocsátotta a bűneiket. Szeretnék hinni, hogy így van. A rabbik azt tanítják, hogy az imádság, a bűnbánat és a jó cselekedetek elegendők ahhoz, hogy Isten megbocsásson. Isten viszont mindig is úgy rendelte, hogy vérontás által történik az engesztelés. Ez nem változott meg, ez mindig is így volt. És Isten volt az, aki a kezdetektől fogva gondoskodott erről az áldozatról. Ugye Ábrahámnál is gondoskodott, aztán gondoskodott akkor is, amikor az állatáldozatnak a rendszere volt végig, és végül elküldte a fiát végső áldozatként, és nincsen másik út, és hogyha mi azt mondjuk, hogy van, ezzel valójában halálba szeretjük a mi zsidó testvéreinket. Nekünk az a dolgunk, hogy hirdessük az örömüzenetet, ami Istennek ereje, üdvösségre, zsidónak először, és aztán a görögnek, ahogy ezt Pál apostol mondja.
amennyiben felkeltette az érdeklődését valakinek a szolgálatotok, akkor hogyan tud bekapcsolódni, miben tud, és hogyan tud segíteni benneteket?
Mi nagyon kicsik vagyunk, de az egyház kinyújtott kezének látjuk magunkat, akik kimegyünk és tesszük a dolgunkat, elérjük azokat, akiket esetleg más nem tudna elérni. Viszont ezt magunkban nem tudjuk megtenni, tehát nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a testvéreinket valamilyen módon támogassanak, és erre több lehetőség van. Az egyik legnyilvánvalóbb az ima támogatás, ha akár a honlapunkon keresztül kapcsolatba lépnek velünk, és negyedévente van egy-egy megjelenő hírlevelünk, amiben tájékoztatjuk őket a éppen aktuális eseményekről, illetve arról, hogy miért kérünk imát. Aztán természetesen anyagi módon is támogathatnak bennünket, ha Isten erre indítja őket, illetve konkrétan is bekapcsolódhatnak önkéntesként a szolgálatunkba. Van egy csomó olyan háttérterület, ahol még mindig szükségünk van segítségre, akár számítógépes adatbevitelben, vagy cikkek, vagy írásoknak a fordításában, tolmácsolásban, többnyire angol és magyar nyelv között. A nyári kampányunkra is mindig keresünk önkénteseket, akik akár velünk együtt kijönnek az utcára, akár pedig a háttérszolgálatban ott vannak és segítenek nekünk. Keresünk mindig olyanokat, akik szeretnének az utógondozásban is részt venni, ugyanis rengeteg sok kapcsolatot kapunk ilyenkor, több mint 700-at kaptunk tavaly nyáron, és nagyon fontos az, hogy mielőtt a dolog elfelejtődik, kiképzett és aktív testvérek tényleg elérjenek, úgyhogy időnként vannak ilyen kiképzéseink, amikor az utógondozásra képezünk ki testvéreket, most is lesz egy majd januárban, hogyha valaki szeretne, ahhoz is kapcsolódhat, várunk benneteket, úgyhogy ha szeretnétek, akkor kapcsolódjatok be ilyen módon is.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és mindazt, amit megosztottál velünk. Remélem, hogy minél többek érdeklődését felkeltette, és hívogatóvá vált az Úrhoz, Jézushoz is.